erősen. Foglalnak helyet a testvérek. Kezdjük meg Isten tiszteletét, hogy az evangélikus énekeskönyv 359-re számolunk.
Thank you.
és halljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Megfeszítették, meghalsz és eltemették, halászállt a pokolba. ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Foglalnak helyet testvérek. Isten tiszteleti folytatásként az ige hirdetésre készülve a 369-es számú életet énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, ami megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében, a második fejezet 15. versétől a következőképpen. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levele, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ámen. Foglaljunk egy testvére. Kedves testvérek, sokak számára nem jelent semmit azt, hogy meg vannak keresztelve. Sokan meg se tudnák azt mondani, hogy milyen templomba keresztelték meg, hogy milyen felekezetűek, és hogy mit jelent a keresztség, vagy miért történik ez egyáltalán, vagy számára mit jelent, ez pedig egészen nagy titok sok ember számára. És sokan úgy tekintenek a keresztségre, mint egy szokásra, hogy jó, hát ez így szokás, akkor megkereszteljük a gyereket. Mások meg valamiféle mágikus dolgot látnak benne, hogyha a gyerek meg van keresztelve, akkor védve van mindenféle rontásoktól, meg akkor jól fog viselkedni, akkor nem fog hisztizni, akkor nem fog sírni. Vannak, akik ezt mondják, hogy hát meg kell keresztelni a gyereket, mert nagyon nyűgös. De hát a keresztség az nem valamiféle varázseszköz, ami véd a rontástól. Ugye sokan vannak, akik ilyen piros karszalagot kötnek a saját kezükre, vagy a gyerek kezére, és hogy védjék a rontástól. Tehát ez egy babonák. Nem szabad ezekben hinni, mert ugyanabban a cipőbe lépünk, mint hogyha a rontásban lépnénk bele. Vigyázzunk kell ezekkel a dolgokkal. Az Isten védelmet ígér, de nem ilyen praktikákkal, meg nem pusztán emberi cselekedetekkel. Engem egyébként nem kereszteltek meg, amikor kisgyerek voltam, és emlékszem egy beszélgetésre egy volt általános iskolai osztálytársammal, amikor ott a mosdóban beszélgettük, megkérdezte tőlem, hogy na és te milyen vallású vagy, és nem vagyok megkeresztelve, akkor megállapított, akkor te pogány vagy. És akkor ez volt a beszélgetés, és annyira nem hatott meg, emlékszem, hogy ez nem ütött úgy szíven, nem éreztem ennek a súlyát, hogy na most akkor én pogány vagyok, akkor ez most mit jelent, de azért, mert ugye nem tudtam, hogy az Úrnál micsoda békesség van, hogy nála van az élet. Hogy a vele való kapcsolat az mindennél többet jelent. Nem ismertem akkor még az Urat, hogy benne van az igazi szabadság. Hát tartott tőle, hogy az osztálytársam sem ismerte még igazán az Urat, de hát ezt Isten tudja. Viszont itt a Kolossé beliek, akikhez írt a Pál apostol a levele, ők már megismerték az Urat. Ők már hallhattak róla, és befogadhatták őt. Nem Pál apostolon keresztül hallottak róla, hanem Epafrászon keresztül. Ő egy másik tanítvány volt, itt a Kolossé levélben olvashatunk róla. És hallottak arról, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, eljött ebbe a világba, meghalt őértük is a kereszten, és ők ezt hittel elfogadták. És ezáltal megváltozott az ő életük. Megszabadultak különféle hiedelmektől, mindenféle babonaságoktól, megkötözöttségektől, bűnöktől, paráznaságtól, lopástól, hazugságoktól, mindenféle ilyen dolgoktól megszabadultak és egy új életben elindultak. Igen, ám, de a környezet az nem változott meg. Ugyanazok az emberek maradtak a környezetükben, ugyanazokkal a hiedelmekkel, ugyanazokkal a szokásokkal, és voltak, akiket vissza akartak húzni. Meg talán még tévtanítók is megjelentek, akik mindenféle butaságot kezdtek el ott hirdetni, és ez mind visszahúzva erő volt az ő életükben. És Epafrász vitte a hírt Pál apostolnak, hogy hát itt van ez a kolossi gyülekezet, elindultak emberek, de hát hogy megtorpantak, húzzák vissza ezek az erők őket, és Pál apostol ezért írta ezt a levelet annak idején a kolossi belieknek, hogy bátorítsa, támogassa őket. És emlékezteti őket arra ebben a szakaszban, hogy mi történt velük akkor, amikor megkeresztelkedtek. És most is ezen az Isten tiszteleten ugye lesz két keresztelő. Sőt, görögszálláson is lesz két keresztelő. Négy keresztelő lesz most a gyülekezetünkben. És az Isten sok mindent el akar mondani a keresztség kapcsán ezen a vasárnapon, mert az alapige is a keresztségről szól, nem én választottam egyébként erre az alkalomra, hanem Isten így helyezte el. És nagyon fontos azt tudni, hogy mi történik a keresztelésben. És Isten mit akar adni ebben, és hogy lehet az enyém? Mi ábrázolódik ki a keresztségben, és hogy lehet az enyém? És hogy lehet ezek a gyermekeké? És Pál itt elmondja, hogy a keresztelésünk az tulajdonképpen, illetve a kolossiaknak írja, hogy a keresztelésük az tulajdonképpen mi volt? Ha nézzük az igét, azt írja, hogy egy temetés. A keresztelésük az egy temetés. De nagyon furcsán hangzik, talán emlékeznek a testvérek, hogy néhány hónapja volt itt egy felnőtt keresztelő, és akkor úgy kezdtem, hogy a temetési liturgiával kezdtem az ige hirdetést. És akkor ez olyan sokkoló, hogy hú, hát ez borzasztó. De hát tulajdonképpen erről van szó, hogy a keresztségben ugye eltemetjük a halott állapotunkat, az Isten nélküli halott állapotunkat. Azt mondja itt Pál apostol, hogy vele együtt meghalnak, Jézus Krisztussal együtt meghalnak, ahogyan Jézus meghalt, úgy ők is meghaltak, de vele együtt fel is támadnak. Na hát most mit jelent ez? Ugye Jézus Krisztus pár évtizeddel azelőtt, hogy Pál apostol ezeket a sorokat lejegyezte volna, néhány száz kilométerrel odébb meghalt ott azon a keresztpán. És erről ott a kolossi beliek akkor még mit sem tudtak. Nem ismerték Jézust. Viszont Jézus már értük is meghalt. Látszólag semmi közük nem lenne Jézus halálához, hiszen messze volt tőlük, egy másik névből származó ember meghaltott egy keresztpán, de mégis Jézus Krisztus őértük is meghalt. Az ő bűnéért is azon a keresztpán. Magára vállalta az ő istentelenségüket, az ő paráznaságukat, az ő lopásaikat, meg mindenféle dolgaikat, és miattuk és helyettük meghalt, és feltámadt. És hogy lett ez a kolossi belieké? Hát úgy, hogy megjelent Epafrász a gyülekezetben, aki egyébként talán onnan is származott, de már úgy ment oda utána, hogy Jézus Krisztust megismerte. És bizonyságot tett neki. Beszélt neki Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, és azok az emberek, akik ezt nem utasították el, nem mondták azt, hogy hagyjatok engem békén ezekkel a butaságokkal, hanem nyitott szívvel hallgatták mindezt, azoknak az embereknek az élete megváltozott. Mert beláthatták, hogy ez igazság, és Jézus Krisztus belépett az ő életükben, és egy új élet kezdődhetett el. Ott, akkor, amikor befogadták Jézust, akkor meghaltak a régi életnek, meghaltak a kívánságaiknak, a szenvedélyeiknek, meghaltak annak, hogy a saját eszük szerint rendezik be az életüket, és feltámadtak egy új életre. Itt már Jézus Krisztussal, az ő vezetése alatt. És ugye ez az, amit kifejezett az ő megkeresztelkedésük is. Megkeresztelkedtek, akkor alámerültek teljesen a víz alá. Ez azt fejezte ki, mintha megfulladnának a régi életnek, és előjöttek a víz alól, és ez azt jelképezte, hogy feltámadtak az új életre. És ugyanis a gyermekkerességből is ezért öntünk a gyermekeknek a feje búbjára vizet. Ezzel azt fejezzük ki, mintha ők is teljesen elmerülnének a víz alá. És ez ábrázolódik ki most is a keresztségben, hogy vége annak a régi életnek, és kezdődik egy új, egy egészen új. És hatalmas dolog ez, amit az Isten ígér a keresztségben, név szerint személyesen annak, akit éppen megkeresztelnek. Hatalmas dolog, amit az Isten véghez szeretne vinni. És tulajdonképpen a keresztségben nem is ember cselekszik. Hát én fogom majd keresztelni őket, szülők, keresztülők hozzák őket, de nem én cselekszem, meg nem mi cselekszünk, hanem amikor keresztelem őket, akkor azt fogom mondani, hogy megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És azt jelenti, hogy nem is én teszem, hanem Isten parancsára, Isten nevében cselekszem. Tehát ő az, aki cselekszik, ő az, aki ígéretet ad az ő életükre nézve. De kell az, hogy ez valósággá váljon az ő életükben. És mi kell ahhoz? Luther azt mondja a nagy kártéban, az egyik hitvallási iratokban, hogy de ahol hit nincs, ott tényleg csupán mentő jel marad az egész, mármint a keresztség. Tehát, hogyha nem társul ez hittel az ember életében, akkor egy meddő jel a keresztség. Nagyszerű dolgot fejez ki, hogy az Isten nélküli állapotnak meghalok, és az Istennel való élet elkezdődik. Óriási dolog, amint kiábrázolódik, de üres marad, hogyha nem társul ez hittel. És így kell, hogy legyen ez majd kisgyermekek életében is, hogy hittel párosodjon ez az ő életükben, és ezért ugye a keresztülők, szülők vállalják, hogy tanítják, a gyülekezet vállalja, hogy fogadják őket, hogy imádkozunk értük. Ez valóságá van az életükben, amikor ők is válaszolnak az Úrnak, hogy Uram, köszönöm, hogy értem is megkaptál. És Uram, kérlek, uralkodj az én szívemben, vezesd az én életemet. Ugye ez a megtérés, amikor enyém lesz az, amit Jézus Krisztus elvégzett. Több mint 2000 évvel ezelőtt. 2000 évvel, körülbelül 2000 évvel ezelőtt. És több száz kilométerre innen, amit Jézus Krisztus elvégzett, az enyém lehet, érvényes lehet az én életem számára is, hogyha ezt itt elfogadom. És ugye ez nagyon nagy kérdés, élet-halál kérdés, mert azt mondja Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Hát az a mennybe jut, aki hisz és megkeresztelkedik. De folytatja, hogy aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Tehát aki nem hisz, az a pokolra jut. És ebből látjuk, hogy nem a keresztség a legfontosabb, hanem micsoda? A hit. Hogy ő benne bízunk, hogy ő benne higgyünk. És azt mondja itt el Pál apostol az ige további részében, hogy ha valaki az Isten nélküli állapotban marad, hit nélküli állapotban marad, az tulajdonképpen a halálnak az állapota. Azt mondja, hogy halottak voltak a végeikben a Kolossé beliek is. Miért? Azért, mert Istentől elszakadva éltek. Tehát az élet forrásától elszakadva éltek, ezért ez tulajdonképpen a halálnak az állapota. És lehet, hogy egy Isten nélküli élet kívülről nagyon szép, és nagyon jónak tűnik, és minden rendben van, azt látja az ember. De ez olyan élet, mint a vágott virág. Hogy a vágott virág is gyönyörű, és gyönyörködik benne az ember, de egy halott állapot, és idő kérdése, hogy az állapot ez megmutatkozzon, és kiteljesedjen. És mindegy, hogy valaki zsidó vagy görög, mindegy, hogy körülmetélt vagy körülmetéletlen, ahogyan itt az igében olvassuk, vagy a mai útmutatók elégében, mindegy, hogy az ember vallásos vagy nem vallásos, meg van már keresztelve, vagy nincs megkeresztelve, mindegy, hogy az ember cigány, vagy nem cigány, vagy szlovák, vagy román, teljesen mindegy, hogy milyen hátterű, ha Jézus nélkül él, akkor a halál állapotában van, ha Jézusban él, akkor az élet van ő benne, az örök élet ott van benne. Jézus nélkül az élet nem élet, Jézussal az élet viszont teljes és örök. És vele együtt kelhetünk életre, hogy amit folytatja Pál apostol a levélben, azt mondja, hogy úgy, hogy megbocsátja. A bűnnek a kérdését a Biblia sokszor úgy tárja el, mint tartozást. Érdekes, hogy amikor a mi atyánkat is mondjuk, ugye, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ott egy olyan szó szerepel, amit úgy is lehetne fordítani, hogy engedd el a mi tartozásainkat, miképpen mi is elengedjük azoknak, akik nekünk tartoznak. A tartozásként írja le az ige, ugye itt is egyébként ebben az Zsoltár előtti felolvasás igében, és ez a tartozás jelent meg. És rögtön eszünkbe jutott egy példázat, amit Jézus mondott ezzel kapcsolatban, amikor ott volt egy szolga, akinek a király elengedte a 10 000 talentumos tartozását. Ugye mi ez a 10 000 talentum? Egy talentum az kb. 40 kg arany. És a 10 000 talentum, hát ezt, ha beszorozzuk, az egy hatalmas nagy összeg, ugye 400 tonna aranyról van szó, hát összehasonlításképpen Magyarországnak az arany tartaléka most, hogy így megemelték, azt mondják, hogy olyan 94,5 tonna. Hát elgondolkodik az ember, hogy ki volt az ember, aki összeszedett 400 tonnányi tartozást. És azt mondja a király, hogy elengedi, hogy milyen nagyvonalú. És akkor megy ez az ember, utána is elkezdi folytogatni azt, akinek így 100 dénárral tartozik. Ez olyan 3 havi fizetés, ami ugye nem semmi, mert azért 3 hónap fizetés a munkája, de mi az a 10 000 talentumhoz képest? És akkor azt mondja a király, visszahivatja, hogy akkor bezárhatja, mert el kellett volna engedni a másik tartozását. Tehát az Úr így van velünk, hogy elengedte a 10 000 talentumot, elengedte ezt az óriási tartozást. És amikor Jézus ezt a példázatot mondta, akkor nagyon jól értették ezt az emberek, mert nagyon sokan el voltak adósodva. Ismerték azt, hogy milyen teher az, amikor nyomaszt a hitelnek a terhe, és nem tudom kifizetni. És valahogy mi is így vagyunk, hogy ebben a korban is nagyon sok ember hiteles ember. Nagyon sok ember érzi ennek a súlyát, hogy mit jelent tartozni, és mit jelent az, amikor nem tudja az ember törleszteni, vagy kifizetni. És milyen megkönnyebbülés lenne, hogyha azzal szembesülnénk, hogy az értesítésem az szerepel, hogy tartozása 2.0 forint. Mekkora föllélegzés lenne, hogy a végre. Hogy valaki kifizet, hogy valamiért eltörölték. Valaki ennek által az árát. Valaki ezért hozott áldozatot. És tulajdonképpen erről van szó, hogy Jézus Krisztus eltörölte a tartozásunkat, a bűn tartozását, ő kifizette annak az árát. Mert egyébként tartozunk Istennek. Ő megalkotott bennünket, és tartoznánk azzal neki, hogy életünk és pillanatban neki élünk, neki engedelmeskedünk. És mivel nem ezt tesszük, ezzel nap mint nap halmozzuk a tartozásunkat. És ott van a törvény, ami vádol bennünket, ha csak a 10 parancsolatot nézzük. Ott van előttünk, hogy e szerint kellene élni. Annak a legmélyebb értelme szerint. És minden egyes paragrafusa vádol bennünket, és azt mondja itt Pál apostol, hogy a keresztre oda van szegezve ez az adós levél, ami vádol bennünket. Mert Jézus magára vállalta, mert Jézus eltörölte a mi tartozásunkat, és oda van szegezve a keresztre. Ki van fizetve, hogy ezáltal szabadok lehetünk. És hogyha elfogadjuk ezt, akkor kérdezhetjük az Urat, hogy hát mivel tartozom? És akkor jöhet a válasz, hogy igazából már nem tartozol semmivel. És mégis, hogyha ezt megtapasztalja az ember, hogy eltörölték a tartozását, akkor rájön arra, hogy hát igenis tartozom. Méghozzá nagy hálával tartozom az Istennek. És hálából az ember odaadja mindenit az Istennek. Ezzel kapcsolatban egy lelkész testvért ezt bizonyságot, Gregor Péter, ezt már említettem is a testvéreknek, egy bizonyság tételében azt írja, hogy én gyerekként igazából soha nem akartam semmit. Szüleim mondogatták, ha kicsit többet edzenél, magasugró voltam, jó atléta válhatna belőle. Ha többet gyakorolnál, zenész is lehetnél. Szavaim azt sugallták, hogy tétje is lehet a dolgokat. Ettől megijedtem. Rögtön visszahúzódtam. Nem akartam zenélni, sportolni. Feltettem a kezem, hogy ennyi volt. Aztán, amikor 21 évesen elért a keresztény tanítás, azt hallottam, itt nem kell tenned semmit. De hát ilyen nincs. Hát hogy ne lenne? Hiszen Krisztus mindent elvégzett helyettem. Én ettől azonnal motivált lettem. Ja, ha nem kell tenni semmit, én majd megmutatom, mennyi mindent tehetek mégis. Tehát el van törölve a tartozásunk, nem tartozom semmivel, nem tartozom semmivel, hát akkor hálából mégis odaszánom az én életemet az én Uramnak. És szabad lehetek, szabadon odaszánhatom az Úrnak magam, az Úrnak, tehát a szolgája leszek. És az furcsálhat, hogy szabadság meg szolgaság. Tehát ez az igazi szabadság, hogyha az Úr, az Isten uralkodik rajta. Nem a magam kívánságai, meg a magam szenvedélyei, meg ezeken keresztül a sátán. És ezt hangsúlyozza itt Pál apostol a végén, hogy nincs senki és semmi, ami vagy aki uralkodhatna rajtunk, hogyha Krisztusban vagyunk. Ő legyőzött minden ellenséget, legyőzte a halált, legyőzte a félelmet, legyőzte a függőségeket, legyőzte a bűnöket, és szabadul le, legyőzte a sátánt is. Teljes szabadságunk lehet az Úrban. Mert Jézus a kapocs, és hogyha ő benne hiszünk, akkor mindaz a miénk lehet személyesen, amit ő ott a kereszten elvégzett. És ezáltal szabad életet élhetünk ő benne. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a nagy örömhírt, hogy te eltörölted a mi tartozásunkat. Add, Urunk, hogy ezt hittel tudjuk fogadni. Hogyha esetleg az van a szívünkben, hogy kételkedünk ebben az egészben, add legyünk nyitottak felé. Add tegyük fel azt a kérdést, hogy mi van, ha ez mégis igaz. És Urunk, hogyha már régóta zörgetsz a szívünk ajtaján is, és tudjuk, hogy pontos lenne kitárni ezt az ajtót, akkor hadd szülessen meg ez a döntés a mi szívünkben. Hadd tudjuk befogadni, és hadd adjuk át a mi életünket neked, hogy szabadok lehessünk a te szolgálatodban. Amen. Idén is lesz gyermekhetünk, ráadásul most bentlakásos gyermekhetet tudunk majd tartani Bodrogkeresztúron augusztus 15-től 20-áig. Várjuk erre szeretettel a gyerekeket. Kovácsnyi Györfi Viktóriánál lehet jelentkezni, hogyha van a családban vagy a környezetünkben olyan gyermek, aki szívesen részt vesz benne. Ulay Antalné és Zsuzsika néni halálával megüresedett egy presbiteri tisztség, illetve egy számvevőszéki hely, ezért a ő helyét be kell majd töltenünk, és a jelölő bizottság egy hónapig várja a jelölteknek a a nevét, a javaslatokat, Kovács Pál elnöknél lehet jelentkezni, jelezni az esetleges jelölteket. És ugye a lelkészi állás is megüresedett, a másik lelkészi állás azáltal, hogy Misi bácsi nyugdíjba ment, megalakult a lelkész választó bizottság, elindítottuk ezt a folyamatot, majd erről is adunk bővebb tájékoztatást a közgyűlésen, de azt szeretném kérni a testvérektől, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr indítsa azt az embert, akit itt szeretne még lelkészként látni, és mi is lássuk, bölcsességet kapva az Úrtól, hogy hogyan haladjunk ebben a kérdésben tovább. Szeretném hirdetni a testvéreknek a diakorbányi alkalmakat. Most egy házaspáros hét kezdődik el majd hétfőn. Biblia tanulmányozó hét lesz július 26-ától és augusztus 2-ától, női hét lesz szeptember 6-ától. És ugye, ahogy említettem, a gyülekezetünkben lesz majd gyermekhét augusztus 15-től 20-áig. Csendes nap, szokásos csendes napunk 20-án lesz a gyerekhét utolsó napja, de itt lesz majd a csendes nap keretében. És a gyülekezeti hétvégénket májban, szeptember 3-ától 5-ig tartjuk majd. Az EKE Bibliaiskola is indul majd szeptemberben. Erre lehet jelentkezni. Tudom, hogy többen gondolkodnak a gyülekezetben ezzel kapcsolatban. Szeretném bátorítani a testvéreket, hogy jelentkezzenek, induljanak el, valakinek kérdése van, szívesen válaszolunk. És a presbitérium azzal is szeretné bátorítani a testvéreket, hogy aki indulna ebben, azoknak az úti költségében segítenek. Tehát segítünk, a gyülekezet állja az úti költséget, és jó lenne, hogy a többen tudnának jelentkezni, és akkor együtt tudnának utazni. Ugyanis az a Bibliaiskola Albertiben lesz majd megrendezve a Budapest környékét. A részletekről akkor szívesen adott tájékoztatást az érdeklődőknek. Az imádság listára testvérek valamilyen okmányfokban feliratkoztak, hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, így éppen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. A keresztelőre készülve a 296-os éneknek az első verszakát énekeljük el, és kérném akkor, hogy a gyermekekkel fáradjanak az Úr oldalára. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek, az igehirdetés alapigéjű választott szent igét, amit megírva találjuk, Ézsaiás próféta könyvében, 43. fejezet első versében. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves testvérek. Az imént ugye sok minden elhangzott a keresztelésről, és hát tényleg nagyon nyomatékosan ezt most a szívünkre szeretné helyezni ezen a vasárnapon. És ez alapján, az ige alapján azt szeretném most kiemelni, hogy az Úr ismert bennünket. Ő az, aki alkotott, ő az, aki teremtett, és ő az, aki mindenkinél jobban ismert bennünket. De szoktuk azt mondani, hogy hát a szülők azok, akik emberileg a legjobban ismerik a gyerekeket, hiszen egy kisgyereknek a rezdüléséből is sokszor látják, hogy akkor mire van szükség, vagy éppen hogy gőgítsél, akkor na most mit kell beletenni, vagy hogyan kell róla gondoskodni. De azért nem biztos, hogy most a szülők meg tudnák mondani, hogy éppen most miről álmodnak a gyerekek, vagy mire gondolnak, mi jártak most a fejükben. Ismerik őket, de mégsem annyira, mint maga az Isten ismeri őket, és ismer bennünket, aki formált, aki összerakta a mi idegrendszerünket, ami sejtjeinket, az egész valunkat, lelkünket is. Mindenkinél jobban ismer bennünket. És még hogyha később ugye fölnőnek, akkor sem mondhatják majd a gyerekek magukról, hogy hát én magamat ismerem a legjobban, mert sokszor nem tudjuk, hogy mit érzünk, vagy mit gondolunk éppen, mert össze vagyunk zavarodva. Isten még ilyenkor is tudja, hogy mi zajlik le bennünk. Ő pontosan be tudja azonosítani ezeket a lelki rezdüléseket is. Ismer tehát bennünket, mindenkinél jobban az Úr, és ez félelmetes is lehet számunkra, hogy a Szent Isten az ismer engem. Tudja azt, hogy mi van a gondolataimban? Tudja azt, hogy mi az, amit esetleg még magamtól is legszívesebben elrejtenék, mert annyira szégyellem, ő előtte ez nyilvánvaló, és tudja, hogy mi van ott. Lehet ez félelmetes is, ahogy a Zsoltáros mondja a 139. Zsoltárban, azt mondja, hogy Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondoltam minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, de már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas. Nem tudom felfogni. Hát azt mondja, hogy csodálatos ez a tudás, hogy az Isten ennyire ismer engem. Tudja, hogy mi van velem, hogy mi van bennem. Tehát a Teremtő Isten, a Szent Isten ismer, és ő mondja azt ebben az igében is, hogy ne félj. Ne félj. Nem kell félned. Annak idején az ő népének hirdetette ezt, hogy ne félj. Kivezetlek majd téged a fogságból, ahol egyébként a bűneid miatt kerültél, de ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és az Úr kivezet bennünket a bűnnek a fogságából is. És azt mondja, hogy ne félj, mert megvált, mert megszabadít. Ő azért halt meg, hogy nekünk szabad életünk legyen, ahogyan szó volt erről az igehirdetésben. És azt mondja, hogy neveden szólítottalak, név szerint ismeri ezeket a picin gyermekeket is. És személyre szabott terve van velük. Itt van Abigail, akiből azt szeretné, hogy szerinte való igazi nő lehessen majd. És példa lehet előtte Abigail, ugye a bibliai személy, akiről azt mondja az ige, azt mondja Isten, hogy okos volt és szép volt. És ugye nevéhez méltóan Abigail, ugye az apa öröme, ugye ezt jelenti az ő neve, az apa öröme, de hát nem csak az apukájának lehet az ő öröme, hanem az anyukájának, a testvéreinek, és ha az Úr úgy akarja, akkor majd a férjének, a gyermekeinek is öröme lehet, de leginkább az ő mennyei atyának lehet az öröme, hogyha ha ő hozzá kiált és segítségül hívja is, és a vele való kapcsolatban éli az életét. Aztán Antásból pedig az Úr terve szerint igazi férfi, szerinte való férfi növekedhetne, ahogy a neve is ide azt jelenti, hogy férfi András. És előtte is példa lehet a bibliai András, aki ugye egy kemény munkás ember volt, keményen dolgozott, halászemberként, de amikor az Úr megszólította őket, ugye Péter testvére volt ő, amikor megszólította őket az Úr, akkor mindent otthagyva követték Jézust. És Jézus lett a legfontosabb az ő életében. És onnantól kezdve ez számított neki, hogy az embereket Jézushoz vezesse. Többször olvashatunk róla, hogy András, amikor látta, hogy valamilyen emberek Jézus keresik, vagy valamilyen helyzet alatt, akkor vezette őket, vitte őket Jézushoz, és bár az ő életében is Jézus lehetne a legfontosabb, és így lehetne szerinte való férfi. És szülőként, hogyha az Úrnak ajánljuk a mi gyermekeinket nap mint nap, akkor lehet békességünk előlük. Akkor nem kell félnünk, akkor nem kell aggodalmaskodnunk, mert tudhatjuk, hogy a legjobb kezekben lehet az ő életük. És tulajdonképpen az Úr itt is kimondja ebben az igében, hogy igény is tart ő rájuk. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt mondja az Isten, enyém vagy. És a cél az, hogy egyszer ezek a gyermekek is ki tudják azt mondani, hogy ilyen vagyok, Uram. Hogy az ő terve kibontakozhassa az életükben. Ámen. Imádkozzunk. Mindenhat örök Isten, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, áraszd rájuk szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Testvéreim, amikor most Krisztusunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, ezek vallást hitetekről, magatok és a gyermekek nevében, az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentléleknek, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Isten, aki téged vízzel és szentlélekkel újonnan szül a hitre befogadóért, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek. Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezeket a kicsi gyermekeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akiknek nevelését bíztad, a szüleid, keresztszüleiken, gyülekezetet. Add, hogy amikor felnőnek, tudatos hittel is a tiéd lehessenek. Tedd őket kedvessé, Isten, és az embereket. Amen. Testvéreim, hordozunk továbbra is imádságban a családot és a gyermekeket, hogy az Úr áldása lehessen rajtuk, és az Úr terve bontakozhasson ki az ő életükben. Most az áró imádságra csendesedjünk akkor el. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy a te szereteted akkor is megmutattad, amikor még csak nem is értünk. Köszönjük, hogy a te fiad Jézus Krisztus értünk is meghalt, és értünk is feltámadt, és benne lehet életünk. És köszönjük, hogy ezt az örömhírt, ezt ma is hallhatjuk. És adunk, hogy nyitott lehessen a mi életünk, a mi szívünk te felé. Köszönjük, hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy a gyermekeinket a te kezedre bízhatjuk, és így imádkozhatunk a fiatalokért is, hogy különféle kísértések közt hadd találjanak meg téged, és hadd tudjanak téged követni. Így bízunk rád a családokat is, így bízunk rád a házasságokat, és így kérünk, Urunk, a nyári szünetért, az alkalmakért, a pihenésért, add, Urunk, hogy veled tudjunk találkozni a különféle táborokban is. Kérünk, adj bölcsességet azoknak a szervezésében, és add, hogy akiket ott szeretnél látni, azok el tudjanak jönni, és megismerhessenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a hőségben is hozzád fordulhatunk, és kérünk, hogy te adj védelmet, te adj erőt azoknak, akik ezt nehezen viselik. És könyörgünk azokért is, akik nagy károkat szenvedtek el most ebben a jégviharban. Köszönjük, Urunk, hogy a nehézségeken keresztül is te formálsz bennünket, és azt szeretnéd, hogy téged keressünk, és benned erősödjünk meg ezek által is. Így visszük eléd, Urunk, a betegeket, így visszük eléd a gyászolókat, így hordozunk előtted az imalistán levőket, és köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok mindenben megtapasztalhattuk a te csodáidat, és dicsőíthetünk, állhatunk azért, hogy te cselekszel a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik a függőségekben szenvednek, bűneik terhe, nyomasztja őket. Adulunk, hogy felszabadulhassanak te benned, hogy meghallhassák a te felszabadító örömhíredet, és új életben indulhassanak elők is. És kérünk, hogy gyülekezetünkért áld meg itt a testvéreket, Hirteleken és környékén, Körökszálláson és környékén, Kisvártán és környékén. Rád bízunk, Urunk, a lelkész választást, kérünk, hogy te mutass utat, és mutasd meg, hogy kit szeretnél még itt látni lelkészként. És köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le az eke szolgálatát, a diatorbágyi szolgálatot. Kérhetünk a házaspáros hétért, kérhetünk az eke családos hétért, amelyek most kezdődnek. Kérünk, hogy cselekedj ezekben. Bibliai iskolát is elé tesszük. Adunk, hogy indulhassanak testvérek innen közülünk is, jelessenek ezzel a lehetőségre. És imádkozunk a testvérgyülekezeteinkért. Adunk, hogy tudjanak világítani ott a maguk helyén, és kérünk minden egyes keresztényért a világban, különösen azokért túl, hogy üldöztetés szenvednek, add, hogy kitartassanak, és téged dicsőíthessenek. És kérünk, mennyei Atyánk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rá, nincs az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. el kell menni, akkor ilyen módon köszönjük el, hogy erős legyen Istenünk.